Verseny a szuperbombáért. Második rész. Írta és rendezte Thomas Ott.
...1953. márciusában Moszkvában teljes volt az űrzavar. Meghalt Sztálin. Majdnem 30 évig irányította a Szovjetuniót.
Az egész ország sokban volt. Senki sem tudta, hogy most mi következik. A vezetésben eluralkodott a félelem, hogy Sztálin nélkül összezúzhat bennünket egy másik nagyhatalom, ha bárhol rést talál a páncélzatunkon. Szinte paranoiás hangulat volt.
A titkos rendőrség és a szovjet nukleáris program élén még mindig Lavrentyij Berija állt, és most meghatározó szerephez jutott a Kremlben. Pár hónapon belül azonban a Nyikita Hruscsov vezette puccs véget vetett Berija hatalmának. Az új vezetés ellenségei figyelmeztetésére drámai bejelentést tett. Azt állították, birtokukban van a hábomba, pedig még ki sem próbálták. Az Egyesült Államok azt állítja, csak neki van hidrogénbombája. Biztosan örülnének neki, ha igaz volna. Csak hogy nem így van. Kormányunk szükségesnek látja bejelenteni, hogy a hidrogénbomba előállítása terén az Egyesült Államoknak már nincs monopóliuma.
Arra használták a bombát, hogy megszilárdítsák politikai hatalmukat, hogy lélekben megtámogassák népüket, és persze saját legitimációjukat.
Andrej Szaharov tortájának tesztjét 4 nappal a sietős bejelentés utánra időzítették. A robbanás várható ereje miatt több ezer civilt evakuáltak, de csak az utolsó pillanatban, ami tovább növelte a feszültséget a kísérlet helyszínén, Kazasztánban.
Ez is azt mutatja szerintem, hogy mennyire csak a bomba műszaki megoldásaira koncentráltak, hogy az rendben legyen. És csupán az utolsó pillanatban jut az egyik tudós eszébe, neki is a nukleáris fegyverek hatásairól szóló amerikai publikációk alapján, hogy hoppá, ez talán veszélyes lehet a közelben élő emberekre.
Természetesen mindannyian izgultunk a kísérlet sikeréért, írta Szaharov, de engem mindenek felett az aggasztott, lesznek-e vajon sérültjei. Amikor a tükörbe pillantottam, megdöbbentett a változás. Öregnek és szürkének tűntem. Szaharov tortája működött. Nem volt ugyanakkora ereje, mint a 9 hónappal azelőtt tesztelt legelső amerikai példánynak, volt azonban egy nagy előnye. Használható fegyver volt. Elég kicsi ahhoz, hogy egy repülőgép le tudja dobni. Los Alamosban szinte azonnal összeállt egy tudós csoport, hogy a szovjet kísérletből származó radioaktív részecskéket elemezze. Hans Bethe meglepően pontos képet rajzolt a Szaharov tervezte szerkezetről. Uránium és lítium-deuterid váltakozó rétegeiből állt, amit a robbanóanyagok préseltek össze. Bethe arra következtetett, hogy a szovjetek még nem fedezték fel az igazi szupert, azt a bombát, aminek gyakorlatilag végtelen az ereje. ...1953. augusztusában mindössze 2 héttel a torta kísérlet után az újonnan megválasztott elnök Dwight Eisenhower úgy döntött, itt az ideje az újabb nukleáris erőfitoktatásnak. Koreában Sztálin halála feloldotta a patthelyzetet, és úgy tűnt végre mindkét fél hajlandó véget vetni a konfliktusnak. Hogy a béketárgyalások jó irányba haladjanak, Eisenhower segítségül hívta Lemay bombázóit.
A parancsnokságról utasítottak, hogy vegyek 20 B-36-ost nukleáris fegyverekkel felszerelve Okinawára. És ott várjak, amíg nem riadóztatnak.
A küldetés burkolt fenyegetést jelentett, mivel az amerikaiak legújabb bombázói egészen közel voltak a szovjet és kínai határhoz.
A B-36-ossal nem volt nagy élvezet repülni. Igazi behe volt. Olyan, mintha, úgy mondták, a verandán ülne az ember, és úgy röpködne a házával fel alá. Kívülről nagyon nagy volt, de belülről igen szűkös. Kényelmetlen volt a legénységnek. És az út nagyon hosszú volt. Sok szempontból igen kényelmetlen küldetés volt, mégis nagyon büszke voltam rá. Mert a B-36-os csapást tudott mérni olyan oroszországi célpontokra, amiket semmilyen más módon nem lehetett elérni.
Az volt az elképzelés, hogy használnunk kellene a nukleáris fölényünket. Küldjünk nyílt és közvetlen fenyegetést. Legyünk készen az atombomba bevetésére. Döntsük le a pszichológiai korlátokat, amelyek különbséget tesznek a nukleáris és a hagyományos fegyverek között. Kezeljük úgy őket, mint bármilyen más fegyvert.
Lemay gondoskodott róla, hogy a küldetés ne maradjon észrevétlen. Amikor az óriás bombázók leszálltak Okinaván, a Kadena légitámaszponton, a sajtó már várta, hogy beszámolhasson az eseményről.
Kadenán maradtunk riadókészültségben. A legénység a gépeknél maradt, amíg alá nem írták a fegyverszüneti egyezményeket. Azt, hogy ott vannak a B-36-osok atomfegyverekkel indulásra készen, figyelmeztetés volt az észak-koreaiak, az oroszok és a kínaiak számára, hogy ne próbálkozzanak semmi huncutsággal, amíg folynak a béketárgyalások.
A tény, hogy megszületett a tűzszünet, és az, hogy nem szökte meg senki, azt hiszem Eisenhower szemében igazolta, hogy ez a stratégia működik és kifizetődő. Úgyhogy ez lett az általános stratégia. Lényegében megnyírválták a nem nukleáris fegyverekre fordított összegeket, és egyre inkább a nukleáris elrettentésre hagyatkoztak, hogy így védjék meg Amerika globális érdekeit.
Több sorban bábukat állítanak fel a szabadban a robbantás közelében. Minden ruhadarabot, a színüket is úgy választották meg, hogy értékes információkat szolgáltassanak a túlélésről.
Ahogy a hangsúly a nukleáris fegyverzetre helyeződött, a kisebb kísérleti robbantások a nevadai sivatagban nyilvános látványossággá váltak. A kormányzat így próbálta megismertetni az amerikai családokkal a nukleáris korban szükséges túlélési praktikákat.
Így látta a polgári védelmi igazgatás atomkísérleti programját Jun Cohen riporter.
A tervezett robbantást megelőző napon érkeztem a polgári védelem főhadiszállására, és rögtön jelentkeztem annál a tisztnél, aki tájékoztatott a kísérlet részleteiről. Mondanom sem kell, milyen izgatottan vártam, hogy minél többet megtudjak a különböző háztípusokról, amiket vizsgálnak.
Magánvállalkozók szállították a Mr. és Mrs. Amerikát jelképező bábukat.
Bábú családoknak nevezték őket. Szépen felöltöztették és elhelyezték őket a ház különböző szobáiban. Az egyik szobában egy kisgyerek szundikált, egy másikban családi vacsora folyt, és voltak olyan házak, ahol különböző fedezékek mögé bújtatták a családtagokat. Különösen izgalmas volt az élelmiszer teszt program. Anyaként és háziasszonyként ez nagyon érdekelt. Minden egyes házat szépen felszereltek hűtőszekrénnyel, a legtöbb otthonban megtalálható háztartási gépekkel, olyan ételekkel, amiket a legtöbben fogyasztottak, köztük bébi ételekkel. Aztán a közelükben robbantottak.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ezek a féle tanulságos oktatófilmek voltak. Minden egyes film, minden egyes tájékoztatófüzet arról szólt, hogy aki nem készül fel, az magára vessen, ha megsérül vagy meghal.
Emlékeznek a vacsorázó társaságra? Íme a robbanás hatása a helyszíntől legtávolabb álló házban. Sérültek, talán halottak is a törmelékhalomban. Az óvatlanság eredménye. Az egyes számú ház a robbanás helyéhez a legközelebb, szinte tökéletes pusztulás, csupa rom és törmelék. És mégis az odatámasztott fedezéknél a jelek arra utalnak, már egyszerű védekezéssel is túlélheti valaki a robbanást.
Arra kérték az amerikai családokat, hogy ne csak úgy gondoljanak magukra, mint barátokra, szomszédokra, családtagokra, hanem mint a hidegháború katonáira. Komolyan bevezették a katonai célokat és eljárásokat az amerikai családok életébe.
A nukleáris háborús fenyegetés néhány vezető tudóst arra indított, hogy újfent tiltakozzanak a hábomba ellen. Egy titkos jelentésben Oppenheimer komolyan megkérdőjelezte az Egyesült Államok nukleáris terveinek bölcsességét és erkölcsösségét. Fogalmunk sincs róla, milyen következményekkel jár, ha rövid idő alatt súlyos pusztítást és komoly emberi veszteségeket okozunk, figyelmeztetett. Oppenheimer, aki sohasem dolgozott a szuperen, elítélte még a gondolatát is, hogy hidrogénbombával vegyenek célba ellenséges városokat. Washingtonban Oppenheimer folyamatos kritikái érzékeny pontra tapintottak. 1953 nyarán az Atomenergia Bizottság újonnan kinevezett elnöke, Louis Strauss úgy döntött, itt a cselekvés ideje.
Amint Strauss az Atomenergia Bizottság elnöke lett, mindent megtett, hogy megszüntesse Oppenheimer biztonsági besorolását, hogy találjon valamit, ami alapján kémkedéssel vádolhatja, vagy legalábbis rossz tanácsadással. És végül is ezzel vádolták meg.
Úgy vélem, Washingtonban is voltak politikusok, akik úgy érezték, politikai tanácsadóként már kezd túlságosan a fejükre nőni, úgyhogy tettek ellene.
1954. áprilisában az Atomenergia Bizottság titkos meghallgatásokat tartott, hogy felülvizsgálja legfontosabb tudósainak biztonsági besorolását. Oppenheimer ellen korábbi baloldali szimpátiáját hozták fel, és ami köztudott volt, azt, hogy ellenezte a hidrogénbomba kifejlesztését.
Egyik a másik után újra feltűnt a színpadon ennek a komplex, tragikus történetnek minden szereplője. Elmondták a mondani valójukat, eljátszották a szerepüket. Tanúskodott BT, és tanúskodott Rabi, és meghatározó és tragikus módon tanúskodott Teller is.
Egy egész órát töltöttem Telleredével a vallomása előtt. Megpróbáltam lebeszélni róla, de hiába.
Behívtak, hogy tanúskodjam Oppenheimer ügyében. Eskü alatt vallottam. Nagyon komolyan vettem a vallomásomat.
A meghallgatáson Teller azt mondta, nagyon sok esetben azt láttam, hogy Oppenheimer doktor olyan módon cselekszik, ami számomra igen nehezen volt érthető. Ilyen szempontból úgy érzem, jobban örülnék, ha ennek az országnak az alapvető érdekei olyan kezekben lennének, amelyeket jobban értek, és amelyekben ezért jobban is bízom. Az Atomenergia Bizottság nem újította meg Oppenheimer biztonsági minősítését. Ezzel lényegében véget vetett kormánytanácsadói megbízatásának. Oppenheimer megalázása az újságok címoldalára került.
Visszavonult, és ettől kezdve csak a Princetoni Institute for Advanced Study igazgatásával foglalkozott. Ahogy Yates fogalmazott egyszer, mosolygós közéleti személyiség lett, de teljesen összetört. Az összes barátja ezt állította.
Nem csak Oppenheimer járt rosszul.
Elvesztettem a legtöbb amerikai kollégám együttműködését, és számomra a hivatásom több volt, mint hivatás. Egyet jelentett a baráti körömmel.
Gondoltam, hogy Teller sok barátját el fogja veszíteni. Arra nem számítottam, hogy ilyen súlyos lesz. Én sajnálom Teller Eddie-t. Ebben az esetben rossz döntést hozott.
Azokban a percekben, amikor Oppenheimer a vádakat hallgatta, amerikai tudósok egy csoportja a csendes-óceáni térségbe tartott. Most készültek egy olyan új hábobba kipróbálására, amely elég kicsi ahhoz, hogy le lehessen dobni egy repülőgépről. Az első kísérlet, kódneve Bravo volt, a Bikini korallzátonyon zajlott 1954. márciusában.
Azt hiszem, olyan 50 kilométerre lehettünk, és csak emelkedett és emelkedett. Engem leginkább valamilyen beteg agyra emlékeztetett. Ilyennek képzelném egy őrült agyát. Tudják, a felszínén a kis agytekervényekkel és hasonlókkal. És csak egyre nagyobb és nagyobb lett.
Amit sosem fogok elfelejteni, az a forróság volt. És olyan érzés volt, mintha a felhő a fejünkre nőne. A forróság meg csak jött, és egyre erősödött. Igazán ijesztő volt, mert egyszerűen nem akart enyhülni.
A robbanás kétszer akkora volt, mint amire számítottak. 40-szer olyan erős, mint Szaharov tortája. A robbanás helyszínétől több mint 300 kilométerre egy kamera megörökítette a hatalmas robbanást. A gombafelhő másodpercek alatt 25 kilométeres magasságba emelkedett.
Még soha nem fordult elő, hogy egy robbanás ilyen magasra ment volna, majdnem 30 ezer méterre. Küldtünk fel persze ballonokat, hogy lássuk, merre fúj a szél, de a tudásunk az időjárásról akkoriban még igen hiányos volt.
Néhány órával később a Bravo tesztből származó radioaktív por elért több lakott szigetet a környéken, de két nap is beletelt, mire a különleges csapatok nekiláttak kimenteni az érintett lakosságot. A radioaktív por hatását az Atomenergia Bizottság egy évtizedeken át titokban tartott filmfelvételen örökítette meg.
229 Marshall-szigeteki lakost és az amerikai kiszolgáló személyzet 28 tagját evakuálták Guanjalinre, hogy megvizsgálják és ellássák őket. Azok, akik a legnagyobb sugárdózist kapták, az első két nap során múló hányingerről számoltak be, gyakori tünet volt még a hajhullás is. Az ebbe a csoportba tartozó Marshall-szigetekieknél többféle nem túl súlyos bőrtünet alakult ki, elsősorban a fejbőrön, a tarkótájékon és a lábfejen.
A Bravo és utóhatásának története pár héttel később kezdett kiszivárogni, amikor a Szerencsés Sárkány nevű japán halászhajó hazatért a Csendes-óceánról. A hajó 23 fős legénysége mind súlyos sugárfertőzést kapott. Az egyik halász később meg is halt. A kormány eleinte hallgatott.
A hírszerzésen kívül nem volt semmilyen más program, amit ilyen titoktartás övezett volna, mint a nukleáris program. Nem kellett magyarázatokkal szolgálnunk arról, hogy mi történik. A dolog borzasztóan titkos. Ha magyarázatokat adunk, azt az oroszok felhasználhatják, úgyhogy nem mondtunk semmit. A Bravo ebbe kavart bele.
Az óriási csendes óceáni robbantás újabb mellékterméke bontakozik ki San Franciscóban, ahol a kísérlet során esetlegesen radioaktívvá vált tonhalakat vizsgálnak át. Minden Japánból érkező tonhal szállítmánynak szigorú ellenőrzésen kell átesnie, mielőtt az élelmiszerügyi hivatalnokok beengedik az országba. Ebben az esetben a halak megkapták a szükséges tanúsítványt.
Washingtonban Strauss, a bizottság elnöke, kénytelen volt magyarázattal szolgálni.
Az első robbanást nevezték elsöprőnek, pusztítónak. Illették sokféle túlzó és téves jelzővel. Magam sem akarom lekicsinyíteni. Nagyon nagy robbanás volt, megatonnákban mérve, de a kísérlet mindvégig az irányításunk alatt maradt.
Az volt a véleményem, hogy sok minden, ami Washingtonból szivárok ki, merő ostobaság. A radioaktív sugárzás mennyiségét a napsugárzáshoz kezdték hasonlítgatni. Hosszú idő óta ez volt az egyik leghülyébb szöveg, amit hallottam. Persze az volt a cél, hogy fessünk egy kicsit szívderítőbb képet arról, ami elmondhatatlan.
A Szovjetunióban a hivatalos hírügynökség lekicsinyelte a Bravo kísérletet. De az orosz tudósokat megdöbbentette az ereje. Igor Kurcsatov, a szovjet nukleáris fegyverprogram tudományos vezetője figyelmeztetett az újabb veszélyre.
Kurcsatov és a programban résztvevő másik három tudós rövid jelentést írt a vezetésnek, amiben lényegében azt állították, hogy egy nukleáris háború, különösen egy olyan háború, amelyben termonukleáris fegyvereket alkalmaznak, a földi élet teljes megsemmisüléséhez vezethet, nagyon fontos dokumentum.
Körülbelül 100 nagyméretű hidrogénbomba felrobbanása, írta Kurcsatov, elegendő volna ahhoz, hogy olyan körülményeket hozzon létre az egész bolygón, amelyek között az élet már elképzelhetetlen.
Ami az igazán érdekes, hogy ebben tökéletesen szembehelyezkedik a hivatalos szovjet állásponttal.
A Kreml fiókba süllyesztette Kurcsatov jelentését, és a szovjet hadsereg hamarosan olyan drámai hadgyakorlatot tartott, ami homlokegyenest ellentétes volt a tudósok következtetésével.
...1954-ben hadgyakorlatot tartottunk az Urálban egy Tockoj nevű falu közelében, az akkori atombombánk felhasználásával. ...30-40 perc múlva gyalogosan és tankokon érkező gázállarcot viselő katonák vonultak be a szennyezett zónába. Minden szükséges mérőeszközt felállítottak. Az ezután következő megbeszélésen Bulganyin marsal, aki a hadgyakorlatot vezette, azt mondta, hogy az eredmények szerint a szennyezett zónán áthaladó katonák közül senki sem volt kitéve akkora sugárzásnak, ami indokolná a félelmeinket ezektől a fegyverektől. Ilyenképpen aztán az atomháború nem is olyan félelmetes dolog, mint amilyennek az imperialisták megpróbálják beállítani.
Nem A nevadai kísérleti telepen az amerikai hadsereg szintén kisebb atomrobbantásokkal próbálgatta, hogyan lehet túlélni az atomháborút.
Műszerekkel látják el a repülőket, hogy rögzítsék a rájuk ható terhelést és nyomást. Kipróbálunk minden szöget és minden eszközt, hogy megtudjuk, mi is történik valójában, amikor egy atombomba vadul megrengeti maga körül a világot. A robbantás napja H-5 óra. Mint olyan sok ember a hadseregben és azon kívül, mielőtt megkapták megbízatásukat erre a hadműveletre, ezek a férfiak is tele voltak tévhittel a bombáról és hatásairól. Voltak, akik azt hitték, utána már sohasem lehet családjuk. Néhányan arra számítottak, hogy a bomba felrobbanása után órákig világítani fognak. Nagyon sokan közülük féltek. Nem vették az időt és a fáradtságot, hogy utána nézzenek a tényeknek, mit kell tenni atomháború esetén.
Figyelmüket kérem! Maradjanak a fedezékükben, amíg néhány másodperc múlva meg nem hallják a parancsot, fel! Ha túl korán állnak fel, a forróság miatt súlyos napégéshez hasonló tüneteik lehetnek. Mindenki térdeljen a fedezéke mögé, nézzen lefelé és maradjon lenn.
Szovjetunióbeli ellenfeleikhez hasonlóan az amerikai hadsereg is levonta az optimista következtetést.
Ezekben a férfiakban ezelőtt sok volt a kétség és a félelem. Most nincs bennük más, csak magabiztosság, aminek a tapasztalat az alapja. Tisztelni kell, de nem kell tőle félni. Használjuk kicsit a józan eszünket. Tegyünk meg néhány alapvető óvintézkedést. A gyakorlat után kisétálunk a szennyezett zónából vissza a parkolóhoz. Sikerült. És sikerülhet bárki másnak is, aki végigcsinálja ugyanezt a gyakorlatot.
A Szovjetunióban a torta sikere nagy elismerést hozott Andrej Szaharovnak és más vezető tudósoknak is. Szaharov megkapta a szocialista munka hőse kitüntetést, és a Sztálin díjat is. 33 évesen ő lett az Arzamas fegyverlaboratórium elméleti intézetének vezetője, de nem sokáig ünnepelhetett.
Azt a teljesen őrült feladatot kaptuk, hogy egy milliméterrel sem maradhatunk le az Egyesült Államok mögött. Ami az amerikaiaknak volt, annak meg kellett lennie nekünk is. A legkisebb lemaradás sem volt elképzelhető. Amint új információ érkezett arról, hogy ők ezen vagy azon dolgoznak, nekünk is ugyanazt kellett csinálni.
Az arzamaszi tudósok azonnal felismerték, hogy a Bravo robbantás óriási ereje áttörést jelent. Szaharov és csapata már kereste a megoldást, hogyan lehetne javítani a tortán. Őrületes igyekezetében, hogy le ne maradjon, újabb segítségeket hívott. Néhány héttel a Bravo kísérlet után a szovjet tudósoknak is a sugárzással előidézett láncreakció jutott eszükbe. Ugyanaz az elgondolás, amit elsőként Teller és Ulam dolgozott ki.
Ma
Most már a Szovjetunió is tudta, hogyan kell hidrogénbombát építeni.
Szeretjük azt hinni, és a vezetők közül sokan szeretik azt hinni, hogy ha nem adjuk ki a titkainkat, akkor azok örökre titkok maradhatnak. Szerintem egyszerűen előrébb jártunk, mint a világ. Nem túl sokkal.
Nem voltak titkok, fizika volt. A többi már lényegében csak az a triviális probléma, hogy hogyan csináljunk a fizikából működő szerkezeteket.
1955. novemberében, másfél évvel a Bravo után elkészült a H-bomba szovjet változata.
Az, hogy részt vehettem a kétfázisú bomba tesztjén, nagyobb hatással volt rám, mint bármi más egész életemben. A repülőgép 12 vagy 15 kilométeres magasságban repült. Látni lehetett az égen a fehér csíkot, amit húzott. Úgy látszott, mintha pontosan a fejünk fölött lenne, mert elég meredek volt a szög. Ettől csak még izgalmasabb volt a helyzet. A robbanás pillanatában mindannyian álltunk, és az utasításnak megfelelően eltakartuk a kezünkkel az arcunkat. Szinte rögtön olyan érzés volt, mintha egy nyitott kemencébe dugtuk volna a fejünket. A hőség elviselhetetlen volt. Aztán megláttuk azt a lenyűgöző tűzgolyót, a gombafelhőt, és mindez óriási nagy volt. Ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy ez az egész nagyszerű látvány néma csendben bontakozott ki. Aztán, amikor elért minket a lökéshullám, a földre estünk. Mennydörgés, kövek repkedtek. Valakit eltalált egy szikladarab. Több hatalmas dörrenés hallatszott, és aztán megrázkódott a föld.
A szokatlan atmoszférikus körülmények erős lökéshullámot indítottak el, amelyet még a robbanás helyszínétől több mint 80 kilométerre fekvő városokban is érezni lehetett.
Emlékszem, amikor visszatértünk a szállodánkhoz, az ablakok és ajtók ki voltak törve. Olyan volt, mintha légitámadás érte volna a helységet. De az örömünk leírhatatlan volt. Azonnal ünnepelni kezdtünk. Elővettünk mindent, amink volt. Valaki alkoholt hozott. Jó érzéssel töltött el minket, hogy teljesítettük a feladatunkat. Hogy működik ez a gyönyörű, bonyolult szerkezet, mert egy fizikus szempontjából az volt, az természetesen a tudomány diadala volt. Ezt mindannyian megértettük.
Az ünneplésre hamarosan árnyék vetült. Két embert, egy katonát és egy kislányt megölt a lezuhanó törmelék. Szaharov nem sokkal a robbanás után odament a helyszínre. Amikor az ember mindezt a saját szemével látja, valami megváltozik odabent, írta. Amikor látjuk a megégett madarakat elpusztulni a felperzselt sztyeppén, nézzük, ahogy a lökéshullám kártyavárként dönti el a házakat, amikor érezzük a szilánkokra hashat téglák dűzét, a megolvadt üveg szagát, azonnal a háborús idők jutnak az eszünkbe. Ez mind irracionális, mégis nagyon erős érzelmeket kavar az emberben. Hogy ne jutna ennél a pontnál eszünkbe az egyén felelőssége? A kísérlet mély nyomot hagyott Szaharovban és Kurcsatovban is. Mindkettejüket nyomasztotta munkájuk következménye. Nyikita Hruscsov, a Kreml új vezetője is látta a veszélyt. A Amikor kineveztek a központi bizottság első titkárának, és mindent megtudtam a nukleáris erőről, napokig nem tudtam aludni, írta. Aztán meggyőződésemmé vált, hogy valószínűleg sohasem fogjuk használni ezeket a fegyvereket, és amikor ezt felismertem, újra nyugodtak lettek az éjszakáim. 1955-re a H-bomba a végítélet jelképe lett. A szuper, amit néhány évvel korábban még azért dicsőítettek, mert megvédi a világot a kommunizmustól, mostanra igazi rémálommá vált.
Azt hiszem, semmiképpen sem szabad elfelejtenünk, hogy mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok olyan ország volt, amely szenvedett már el meglepetésszerű támadást. Az amerikaiak Pearl Harbornál, az oroszok pedig akkor, amikor a németek 1941. júniusában lerohanták őket. Ezek az emlékek végig bennük voltak a hidegháború alatt. A gondolat, hogy újraérheti őket meglepetésszerű támadás, mindig kísértette őket.
A meglepetésszerű támadás elleni védekezésül Lemay folyamatosan riadó készültségben tartotta repülőgépeit, amelyek egy része már H-bombával volt felszerelve. A legénységek célirányosan szovjet célpontok támadására voltak kiképezve.
A legnagyobb dolog az ember életében a háborús küldetés volt. Ezért élt. Tudta, hogy bármikor megfújhatják a sípot, és amikor megtörténik, habozás nélkül indulni kell. Az egységparancsnokok csak annyira távolodhattak el a telefontól, hogy legkésőbb három csengetés után fel tudják venni. Ha el akartak menni vacsorázni, volt egy rádió a kocsijukban, amin beszóltak. Mostantól mobil vagyok, és ha már nem leszek mobil, a következő számon találnak meg, és bemondta az étterem telefonszámát. Az étteremben közölte, hogy ő kicsoda, és hogy lehetséges, hogy telefonon keresik, amíg ott van. Így éltük az életünk.
Lemay terve egyértelmű volt. Eltökélt célom volt, hogy a bizottságban mindenkivel megértessem, mi már most is háborúzunk. Azért, hogyha másnap reggel, vagy még aznap éjjel tényleg háborúba megyünk, ne kelljen előkészületekkel vesztegetni az időt.
Egészen új felfogás alakult ki arról, hogyan kell háborúzni. És ehhez az Egyesült Államoknak olyasmit kellett tennie, amit még sohasem csinált. Óriási katonai testületet kellett fenntartani a békeidőben, hogy a rendelkezésére álljon minden tartalék. Mindez alapjában militarizálta az egyébként nagyon békés demokráciát.
...1954-től kezdődően rendszeres riadó gyakorlatokat tartottak az Egyesült Államok összes városában. Ám most, hogy mindkét oldalon volt már H-bomba, nem volt hová menekülni.
Az Eisenhower éra első éveiben az volt a vélekedés, hogy a fedezéknek semmi haszna. Figyelembe véve a technikai fejlődést és a hidrogénbomba megjelenését, merő ostobaság arra számítani, hogy valamiféle fedezék megóvhatja az embert az ilyen nagy erejű fegyverektől.
Tartsák a rádiójukat ezen a frekvencián. Van kész útvonalterv a város kiürítésére.
Úgyhogy a hasra fedezékbe után az új jelszó az volt, fuss, mint a szél.
A belvárosban minden autó kövesse a zöld jelzést. A zöld jelzés a leggyorsabban kivezet mindenkit a veszélyeztetett területről.
Az ilyen riadó gyakorlat lényegében háborús játék volt. Képzelt támadás érte a várost, vagyis az ő szóhasználatukkal a célterületet. Kitalálták, mennyi és milyen méretű bomba volt. A népességnek mekkora része halhatott meg. Hányan maradhattak fedél nélkül.
Az Eisenhower kormányban volt némi aggodalom, hogy pánik törhet ki, felborulhat a törvényes rend. Ki fogja ilyen helyzetben a hatalmat gyakorolni, vagy az embereket irányítani? A riadó gyakorlatok alatt ezeket a helyzeteket próbálgatták.
Amikor végre a Fehérházban dolgozó emberek közelébe kerültem, rájöttem, hogy a polgári védelem nem csak úgy önmagáért van. Azért erőltették ezt a dolgot, mert azt akarták elérni, hogy az amerikaiak ne féljenek túlságosan. Nem azért, hogy életeket mentsenek meg, hanem hogy elhitessék az emberekkel, hogy túlélhetnek egy nukleáris háborút.
Az egyik oka annak, hogy az emberek elkezdtek tiltakozni az egész polgári védelmi apparátus ellen, az a felismerés volt, különösen a hidrogénbomba után, hogy az egész teljesen értelmetlen. Képtelenség, hogy akár az egyén, akár a nemzet túléljen egy nukleáris holokausztot ilyen nagyságrendű fegyverekkel szemben.
New Yorkban a tiltakozás elszigetelt polgári engedetlenségi epizódokkal kezdődött.
Megszólaltak a szirénák. Körülnéztem, és egy lélek sem volt a közelben. Aztán megjelentek a polgári védelmisek, és azt mondták, menjen fedezéket keresni. Én azt válaszoltam, nem, én nem megyek sehová. Ez az én parkom, és itt ülök szépen a gyerekemmel, nem.
A tiltakozások címoldalon jelentek meg a New York-i sajtóban. A következő évben több ezer nő vitte a gyermekét ugyanabba a parkba, hogy tüntessen a védelmi gyakorlatok ellen.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a nők az anyaságot tűzték az ászlajukra, hogy politikai döntések ellen tiltakozzanak. De ennek különös jelentősége volt abban a korban, amikor az anyaságot annyira dicsőítették. Úgyhogy ha anyák kezdtek valami ellen tiltakozni, annak nagyon nagy ereje volt.
A riadó gyakorlatok azonban folytatódtak.
Nem számít, mennyit tanulmányozták a pánikot. Nem számít, mennyit tesztelték a kommunikációs rendszert. Nem számít, hányszor tartottak tömegétkeztetési gyakorlatot. A hidrogénbombával szemben édes mindegy volt. Mindazonáltal a maguk rituális módján folytatták a gyakorlatozást. Még maga Eisenhower elnök is részt vett benne.
Eisenhower elnök mutatja az utat a teljes kormánynak az evakuációs gyakorlat során. Az elnöki kabinet a titkos menedékre vonul. Az 1812-es háborús események óta ez az első alkalom, hogy a kormány elhagyja a székhelyét.
Azért vagyunk itt, hogy kipróbáljuk, fel van-e készülve a kormány, hogy vészhelyzetben is képes legyen gyakorolni feladatait. Hogy ne legyen semmiféle fennakadás az ügyek vitelében.
Eisenhower bizalmasan beismerte, hogy a gyakorlat teljesen hiába való.
Attól kezdve, hogy a hidrogén fegyver a rendelkezésünkre állt, gyakran lehetett hallani tőle, hogy a nukleáris háborúnak még a gondolata is abszurdum vagy őrültség. Hogy innentől kezdve a háború nem a politika kiterjesztése más eszközökkel, hanem egyfajta kölcsönös öngyilkosság.
Az Egyesült Államok olyan fegyverkészletet halmoz fel, amelyről jól tudja, sohasem garantálhatja a nemzetbiztonságát, mondta az elnök tanácsadóinak. Azért halmozzuk fel ezeket a fegyvereket, mert nem tudjuk, mi más tehetnénk a biztonságunk érdekében.
Az amerikai oldalon a nukleáris erők felhalmozásával egyre erősödött a hit, hogy szükség esetén megelőző csapást kell mérni a Szovjetunióra. A szovjet oldalon pedig egyre nőtt a félelem, hogy az amerikaiak esetleg megelőző csapással próbálkoznak. Így aztán a szovjetek érdeke az lett, hogy megpróbálják megelőzni az amerikai támadást.
Technikailag természetesen az, aki elsőnek sújt le, különösen ha az egy megelőző csapás, előnyben lesz a másik oldallal szemben.
De a helyzet az, hogy aki elsőnek sújt le, ugyanúgy elpusztul, mint a vesztes fél. Ez napjaink paradoxonja.
Mindkét ország továbbra is a legrosszabbra készült. 1960-ra a stratégiai parancsnokság terve szerint a világszerte megtalálható légitámaszpontokról a konfliktus első néhány órájában több mint 3000 nukleáris fegyvert, köztük több száz hidrogénbombát indítottak volna a kommunista blokk 1000 különböző célpontja ellen.
Ez nem is állhatott volna nagyobb ellentétben azzal, amit Eisenhower gondolt a nukleáris háború következményeiről. Felfoghatatlan, hogyan lehetséges, hogy Eisenhower ilyen haladó módon gondolkodott, és közben mégis engedte, hogy a parancsnokság és Lemay tábornok 1000-nyi fegyvert halmozzon fel, és olyan háborús terveket készítsen, amelyekben mindezeket a fegyvereket fel is használják. Felfoghatatlan.
Úgy éreztük, hogyha biztosítani akarjuk, hogy sose történjen meg, annak az az egyetlen módja. Ha minden eszközünk megvan itt, a stratégiai parancsnokságban, hogy elrettentsük az oroszokat.
De hogyan lehetséges az, hogy egy ország, amely mélyen hisz az emberi méltóságban, még az ellenfél méltóságában is, már amennyire ez háborúban lehetséges, arra készült, hogy kiírtsa egy másik ország teljes népességét. Nem is beszélve arról, hogy ennek a népírtásnak a mellékterméke visszaszállt volna ránk, és többségünket ugyanúgy elpusztította volna.
Ahogy ezeket a fegyvereket használtuk, az, hogy profi módon tudtunk bánni velük, és ahogy terveztük is, hogy maximálisan felhasználjuk őket, őszintén úgy éreztük, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a totális nukleáris háborút. Tudom, hogy furcsán hangzik, de nem tudtunk kitalálni semmilyen más megoldást arra, hogy megakadályozzuk.
Most, hogy a szuperbombáért folytatott verseny véget ért és nem volt igazi győztes, a cél immár az lett, hogy minél gyorsabb és pontosabb eszközöket fejlesztenek ki, amikkel a nukleáris fegyvereket célba juttathatják. Washingtonban erős támogatást kapott Tellereda azon felvetése, hogy a nemzet túlélésének a kulcsa a nukleáris erőfölényben rejlik. Később annak a stratégiai védelmi kezdeményezésnek lett a vezető szószólója, amely éppen attól a fegyvertől akarta megvédeni az Egyesült Államokat, amelyet az ő közreműködésével találtak fel. Tellerhez hasonlóan Andrej Szaharov is a nukleáris fegyverekkel dolgozott tovább, de egyre jobban szembe került a szovjet hatalommal. Hazájában ő lett az emberi jogok és a demokrácia legkiemelkedőbb és legelkötelezettebb szószólója. Curtis LeMay 1965-ben vonult nyugdíjba a légierőtől. Sohasem változtatta meg a véleményét az átfogó stratégiai bombázásról. Memoáriában így ír a hidrogénbomba elképzelhetetlen erejéről. Az a gyönyörű ördög is katuja odalent, mint ádáz gyermek kapaszkodik anyja hasába. Magában hordja a II. Világháború összes hagyományos bombájának robbanó erejét, és mindent, ami még azelőtt létezett. Egyetlen B-58-as képes magába fogadni ezt a koncentrált tűzerőt, és elvinni bárhová a földön, majd elengedni, és hagyni, hogy felrobbanjon, hogy megsebezze a csillagokat, és a bolygókat, és a hallgatózó műholdakat. Jóval a szovjet birodalom összeomlása után az Egyesült Államok és Oroszország még mindig folyamatos készültségben tart néhány ezer nukleáris robbanófejet. Úgy tűnik, a szupertől megszabadulni még nehezebb, mint amilyen megépíteni volt. Narrátor Fodor Tamás, szerkesztő Láng Eszter, a magyar változat munkatársai: Makai Sándor, Jancsik Csaba, Fülöp Zsigmond, Orosz István, Zana József, Csénémet Lajos, Málnai Zsuzsa, Karsai István, Várdai Zoltán, Stodulka Emese, Tóth Péter Ákos, Gelencsér Adrien, Kosztola Tibor. A magyar változatot a Magyar Televízió Részvénytársaság megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette 2006-ban.
Ismerjük egymást?
Sonja Berton.
Sonja?
Milyen rohadék tette ezt, Fábio?
Minket az a nyabajás újságírónő érdekel, a kis Babette barátnőt.
Az én legszebb ajándékom, te vagy.
Gianni! George Mavrost is meggyilkolták a saját edzőtermében.
És ez így megy addig, amíg nem marad senki.
Fábio Montán. A sorozat befejező része ma este az M2-n.
Fütyülök rá, hogy meghalunk.
Újra nyár, újra tengerpart, újra a plázs.
Elmész te a francba!
Folytatódik a barátnők története, amely ezután sem lesz egyhangú.
Nem bolond vagyok, csak szerelmes.
Tetszel testestől lelkest.
Szerelmek és csalódások.
Egy barátnőt elárulni az komoly dolog.
Öröm és bánat.
Túl leszel rajta, más férfi is van.
Szerelmek Saint-Tropez-ban.
A barátság.
A francia sorozat az M2.
Vannak, akik nehezményezik, hogy idehozunk mindenféle...
Idegen gyerekeket, ugye?
Kéreket csipesz.
Próbáltam rendelni, de azt mondták, túlléptük a kvótát.
A költségvetés azért van, hogy senki ne bánjon pazarlóan a szükséges felszereléssel.
Külön vártatok, ugye?
Nem, dehogy is.
Látom rajtad, hogy hazudsz.
Engem annak idején megerőszakoltak.
Várja magát egy állás Monakóban.
Nő fehérben. A sorozat folytatódik szombaton este az M2 műsorán.
Szeretkezni akarok veled. Talán furcsa, de ez van. Ég veled.
Ez úgy 35 ezer frank. Tökéletes. Két hét múlva lesz valami igazán jó. Svájcba megyünk.
Tudni akarod ki, Morris?
Holnap óriási összeget vesz ki, hogy az Antillákra vigye.
5 millió frankról van szó.
Mondd még egyszer.
5 millió. Sajnos nem tudok eleget tenni Monsieur Biagini meghívásának.
Értse meg, ez egy sürgős meghívás. Isabelle Huppert, Michel Serrault, senki többet. Claude Chabrol filmje, szombaton este az M2-n.
Lenyűgöző ez a feszült drámaiság, szerintem.
Szöktes meg!
Na de, hiszen nincs is lovam.
Kadé fogja elvinni Párizsba az üzenetet a királypártiakra?
Ha elfogják, guillotine alá kerül.
Ha ez így folytatódik, megundorodom a köztársaságtól!
Nagyon sajnálok. Egyikőtök se tudta, hogy ez az üzenet a király szökéséről szólt. Tudod, hova fogsz kerülni? A börtönbe.
Ilyen zavaros időkben, aki nem járta meg a börtönt, annak nem nyugodt a lelkiismerete.
A főszerepben Bourville. Kádé Russell kalandjai vasárnap este az M2-n.
Riporter vagyok, tehát figyelek.
Szeretem.
Nem akar letérdelni? Miért hazudott neki? Nyilvánvalóan meg akartam tartani.
Ez nem szerint.
Hely vagy én?
Maga mit tud nyújtani neki?
Azt mondják, az ember Vietnámban néhány perc alatt sok mindent megtudhat. A többihez egy élet is kell.
mellett egy öreg európai kitartja, ezzel mindent elmondtunk az országnak.
Egy csendes amerikai.
Michael Caine, a csendes amerikai. Hétfőn este az M2-n.